Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg a növekvő ukrán-magyar feszültséget, konfliktust, már-már háborúskodást. Orbán az erőnyelvén beszél az ukránokkal, Zelenszkij is ugyanebben a hangnemben szól vissza, de hova vezet ez, és vajon segít-e Orbánnak a választási kampányban, hiszen a miniszterelnök láthatóan mindent megtesz azért, hogy ez legyen a fő téma, és megpróbálja az ukrán viszályt a Tiszára, Magyar Péterre rátolni. Aki viszont ezt nem hagyja, és visszautasítja Zelenszkij fenyegetőzését, meg persze Orbán uszítását és Putyin zsarolását is. Ennyit tehet, nem többet, hozzátéve, hogy mindez nyilvánvalóan nem véletlenül történik. Véletlen vagy nem, Orbán vajon választási ajándékot kapott az ukrán elnöktől, aki esetleg nem is tudja, hogy hogyan és miképpen működik közre ebben? Ide tartozik, hogy az Európai Bizottság szerint Zelenszkij kijelentése elfogadhatatlan, és Brüsszel éppen azért a feszültség csökkentésén dolgozik. Ugyanakkor vajon az ukrán pénzszállítók elfogása Magyarországon, kinek az érdeke, mi következhet ebből, hogyan használhatja ezt ki az Orbán kormány, természetesen a maga javára. Következő témánk, hogy mindössze órákkal a határidő előtt, de a kutyapárt is leadta a választási induláshoz szükséges ajánlásokat. Akkor most már csak is az ellenzéki szavazókon múlik, merre és kikkel lesz előre? Megvan hozzá a magukhoz való eszük, hogy eldöntsék? Mi a véleményük továbbá arról, hogy nem mondott le a Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai intézet főigazgatója, emiatt 19 orvos távozott a kórházból. Az egészségügyi kormányzatnak ezek szerint a főigazgató meg a renoméja fontos, nem a betegek? Vagy mégis hogy képzelik ezek az orvosok, hogy tiltakozni merészelnek? És végül beszéljük meg, hogy Trump amerikai elnök közölte, feltétel nélküli megadást követel Irántól. Kompromisszum, megegyezés nem lehetséges. Készüljünk a világ békére? Vagy a katasztrófára? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Először szeretném elezni, hogy én elég gyakran hallgatom a Klubrádiót, tehát amit most mondok, azt úgy mondom, hogy nagyjából képben vagyok, hogy mi hangzik ott el, és tényleg jó szándékkal szeretném ezt mondani, amit majd mondanék. Első felvetés, hogy ugye én az ukrán témához szeretnék hozzászólni, az most elég aktuális, elég közel is van, és ahogy gondolom, egyetért azzal, hogy a tisztességes tájékoztatás elve az nagyon fontos.
Hogyne.
Na most az a félő, hogy a Klubrádió ezt hát folyamatosan megsérti bizonyos témákban, tehát hangsúlyozom, nem mindenben, természetesen a Klubrádió egyébként egy korrekt rádió sok témában, itt pont az ukrán témában eléggé, hogy úgy mondjam, tehát tényleg gond van, tehát folyamatosan megsérti
a tisztességes
tájékoztatás, és egy konkrét esetet mondanék. Felvezetésképpen. Ugye nyilván emlékszik az északi áramlat felrobbantására, ugye 2022-ben, ha minden igaz.
Igen.
Most 2026-ban egyet biztosan mondhatunk, hogy nem az oroszok voltak. Hogy ki volt, ugye hát az ukránok, vagy a CIA, vagy az USA, vagy a angolok esetleg benne voltak. Ez most másik kérdés, de hogy nem az oroszok voltak, az biztos. Ezzel ön egyetért?
Hát annak alapján, amit tudni lehet róla, innét olvasóként, újságíróként, igen, úgy látszik, hogy minden vizsgálat ezt a lehetőséget kizárta, nem az oroszok robbantották föl, hanem lehet, hogy ukránok, lehet, hogy ukrán közreműködéssel, nyugatiak, főleg a CIA, de szóval valami ilyesmi feltételezés, Orbán Viktor szerint egyértelmű, hogy az ukránok, nem egyértelmű.
Igen, de az biztos, hogy nem az oroszok
ezzel. Igen, úgy tűnik, hogy nem.
Na most ugye, mint egy régi Klubrádió hallgató, én azért 2022 és 25 között a Klubrádióban folyamatosan azt hallottam, hogy az északi áramlatot az oroszok robbantották, ugye ki más tehette volna, ha szabad ugye arra hivatkoznom, volt ez a bizonyos csőgörényes párbeszéd a szakértőkkel, és akkor olyan sokáig arra hivatkoztak, hogy az oroszok csőgörénnyel oda mentek a csőben, és akkor jó
hát nem mi hivatkoztunk rá, hanem ilyenfajta információk érkeztek, és sokan azért nagyon fontos szereplők Európában, Amerikában azt gondolták, azt gyanították, vagy azt terjesztették, ezt nem tudjuk, hogy ez az oroszoknak lehetett érdeke, úgy tesznek, mintha semmi közük nincs hozzá, és közben Európát nehéz helyzetbe hozzák, mert egy pillanat alatt megszűnik az orosz gázszállítás, Európa pedig térdre kényszerül.
Pontosan így van, köszönöm, hogy korrekten válaszolt. Most nagyon fontos, hogy kik voltak akkor a források, akik azt mondták, hogy csőgörény, illetve a társai, de ugye lényeg az, hogy az oroszok, tehát kik voltak ezek a források? Vissza tud így emlékezni? Hogy
őszintén szóval nem, kik voltak?
Hát ugye hát egyértelmű a nyugati média, illetve hát a szabad mondanom az ukránok, tehát Zelenszkij maga is nyilvánvalóan ezt mondta, hogy csak is az oroszok robbantották fel. És ugye azért ez tanulságos a jövőre nézve, illetve a mostani aktuális események kapcsán szerintem. De egy a lényeg, hogy azért azt mondhatjuk, tehát kicsit erős és elnézést is kérek érte, de azért azt mondhatjuk, hogy a Klubrádió konkrétan ebben az esetben ugye éveken át az orosz ellenességet szította. De ebben a témában csak.
Hogy az orosz ellenességet szította, ez így nem igaz. Azokról a hírekről számoltunk be, lehet, hogy ezeknek adva nagyobb hitelt, mint az esetleg másfajtáknak, mert voltak másfajták is, hogy talán az ukránok voltak. Azért, mert az egész helyzetet, az egész háborút az oroszok robbantották ki. Az oroszok voltak azok, akik Ukrajnát is, Európát is megadásra akarták kényszeríteni. Ezért ez tehát egy logikus dolog volt, és ha volt bennünk elfogultság, volt és van egyébként az oroszok ellen, akkor ez lehet, hogy a híreinkben is érződött, de nem alaptalanul, ezt a háborút ugyanis Oroszország kezdte és folytatja.
Igen, de a konkrét témában, tehát a konkrét esetben, hogy kirobbantotta fel az Észak-Áramlatot, ki akart rosszat a németeknek, ugye egy német-orosz infrastruktúrát kirobbantotta, ugye ez egy terrorcselekmény volt, ezt nem kell szépíteni. Tehát ebben azért egyértelműen önök ilyen rossz információt adtak éveken keresztül.
Na de nem magunktól, hanem ezt a nemzetközi médiából, politikusoktól, szakértőktől vettük. Így ezt van. Nem mi találtuk ki.
Ezt teljesen megértem. Itt a lényeg az, hogy a múlt az a múlt. Igen. A jelen a jelen, viszont a múltból érdemes tanulságokat levonni. És ugye az a baj, hogyha a jelenben is önök ugye a tisztességes tájékoztatás elvét, hát nyilván nem szándékosan, de hát mégiscsak felrúgják. Ugye ez nem egy szép dolog, és pont most az ukrán események kapcsán, itt ez a lényeg. Hallgatom, mondom az önök műsorát. Tehát ha félretájékoztatják a hallgatókat, akkor rossz érzéseket adnak nekik. És mondom a következő példát a félretájékoztatásra. Ugye minden egyes alkalom, amikor szóba kerül az, hogy miért nem jön az orosz olaj Magyarországra, önök mindig úgy fogalmaznak, hogy az oroszok által a lebombázott, lerakétázott, tönkretett barátságkő olajvezeték. Tehát mindig így fogalmaznak.
Igen.
Most érdemes lenne a csőgörény példából tanulni. Én azt állítom, hogy az oroszoknak pont úgy, mint az északi áramlatnál, semmi érdekük nincs abban, hogy a barátságkő olajvezetéket tönkretegyék. Olyan nyilvánvalóan lehet, hogy egy ilyen lelődrón ráesik, vagy ilyenek, de konkrétan, amire most önök mindig hivatkoznak, hogy ott most azért nem megy a csővezeték, mert az oroszok lebombázták, ez nem igaz. Ugye az Orbánék erre hoztak egy, ugye most már képfelvételt is, ilyen föntről felvett dolgot, hogy, és én is így tudtam már egy hónappal ezelőtt, én utána néztem, elég gyakran szoktam ilyeneket olvasgatni. Valóságban itt annyi történt, hogy ott van valami leágazás ennek a vezetéknek a lengyelek fele, ott van egy csomó tartály, az oroszok ezekből a tartályból egyet-kettőt lőttek ki. Gondolom azt mondták, hogy hát akkor arra fele nem menjen, de az ő dolguk nem is érdekes, de lényeg az, hogy magát a vezetéket az oroszok, ami Magyarországra olyan, nem lőtték. Most innentől kezdve, ha ez igaz, hogy nem lőtték, akkor a magyar kormány ezt állítja.
De az oroszok egyszer is megszólaltak, hogy bocsánat, mi nem is lőttük, és nem is találtuk el ezt a vezetéket? Egyszer látott, olvasott, hallott ilyen orosz száfolatot? Nem biztos, hogy elhinném, de mondták?
Mivel az oroszok nem lőtték szét.
Ezért nem is mondták azt, hogy nem lőttünk. Én ezt nem azért nem értem.
Hogy ott mellette, ami van, jóval arrébb mellette tartályok, azt valóban lőtték az oroszokat, meg volt az okuk. De itt most ugye az a nagyon fontos, hogy nekem úgy tűnik, és tényleg próbálok objektív lenni, és tényleg az önök érdekében mondom ezt. Tehát úgy tűnik, hogy az oroszok tényleg a tartályokat lőtték, a barátságvezetéket nem lőtték. Innentől kezdve. Ha önök állandóan úgy kommunikálják, hogy már az oroszok lőtték szét, és azért nem jön az olaj, az nagyon nem korrekt, és ugye ez a csőgörény téma jön be nekem, mint rossz példa, rossz párhuzam, és ugye nem kéne ugye önöknek ezzel a félrevezetni a hallgatókat, tehát önök is utána tudnak nézni, nem a csövet lőtték, a tartályokat lőtték.
Értem, még ez is lehet, hogy önnek ebben igaza van, Hernádi Zsolt MOL vezér ezt mondta, ezt a verziót mondta, de akkor független attól, hogy tudnánk, és lehet, hogy sem ön, sem én, sem Hernádi Zsolt nem tudja azért pontosan bizonyítani, én biztos nem, hogy mi történt és hogyan történt, de egyet biztosan tudunk, hogy ezt a nyomorult háborút az oroszok folytatják. Az ukránok pedig nemzetközi szerződés ide vagy oda, a csővezetékek működését fenn kell tartani, ugye van ilyen nemzetközi egyezmény, hát ez lett volna a legkisebb probléma, ha ezt a nemzetközi egyezményt nem tartják be. Végül is földgázra azt mondták, hogy véget ért a szerződés, nem fogunk többet földgázt ezen a vezetéken Magyarországra juttatni. Mondhatták volna az olajra is, 4 éven át nem tették.
Igen, tehát abban igaza van, hogy formálisan az oroszok indították a háborút, abban viszont nem feltétlenül van önnek igaza, hogy milyennek az oka, tehát honnan indul. Ugye tudom, hogy itt lehet visszamenni 2020-ra, 2014-re, még sokkal korábbra, Budapest memorandumra, mindenfélér vissza lehet menni. Ebben nem akarok belemenni, de én azt állítom, hogy az se annyira egyértelmű, hogy pontosan ez mi miatt indult, de ebben nem menjünk bele. Én ennyit akartam itt most jelezni, hogy ön is, ugye a Szénási Sándor és a Bódi Gergő is, bármikor megszólalnak, mindig azzal kezdik, hogy az oroszok által szét barátság vezetik, ami technikailag nem igaz. Akik viszont valóban lövik a vezetéket, és még büszkék is rá, azok az ukránok, tehát ugye van ez a Robert...
De ők Oroszországban lövik, igen, nem igen, Ukrajnában.
Mindegy, csak ugye értem, de érti, hogyha Oroszországban lövik az ukránok a vezetéket, akkor ugyanúgy nem fog jönni Magyarországról, mint hogyha ugye Ukrajnában sérül a vezeték akárki miatt. Én csak ezt akartam ugye első körben jelezni, hogy én erre figyelnék az önök helyében, hogy tisztességes tájékoztatást adjanak, egy picit nézzenek utána. Megint egy újabb példa, hogy az aporozsiai atomerőmű, az orosz csapatok bent vannak az atomerőműben. Kubádió mindig úgy fogalmazott, hogy az oroszok lövik az aporozsiai atomerőművet. És az ember fogja a fejét, hogy dönnék szerencsétlen, hát bent vannak, hát saját magukat csak nem fogják lőni. És érti, tehát, hogyha...
Biztos, hogy igaza van ebben, hogy pontosabbnak kell lennünk, akár Zaporozsia ügyében, akár ebben a mostani barátságvezeték ügyében, de mégiscsak az alapvető dolog a lényeg, hogy az oroszok folytatják ezt a háborút, és amiatt van bajban ez az egész barátság olajvezeték, ezért van az, hogy az ukránoknak nem érdekük, hogy Oroszország olajat adjon el nekünk, Magyarország pedig dollármilliárdokat fizessen Oroszországnak, és érti az egészet alapvetően, tehát mégiscsak Ukrajnának van igaza, lehet, hogy a konkrét ügyben lehetne pontosabban, vagy legalábbis a rendelkezésünkre álló információk alapján tárgyszerűbben, kiegyensúlyozottabban fogalmaznunk, ezt elfogadom, de alapvetően az egésznek az üzenete mégiscsak az, amit mi mondunk.
Mondom, ezt titatnám, de ebben nem akarok belemenni a szószó, és viszont egy párhuzamot, ha még mondhatok. Tehát ugye a tisztességes tájékoztatásnak megint csak az a lényeg, hogy ez a szőlő utca, ugye teljesen más téma, mint az Ukrajna. De mégis, tehát én azt állítom, és tudom, nagyon hülye dolog, és elnézést kérek előre, hogy abban, hogy a szőlő utcát a Fidesz kompletten felszámolta, a dolgozókat kitette, a gyerekek mehetnek Cseperre, abban a Kubrádió is benne van, és a Juhász Péter is benne van, mert egy politikai támadásra használták Zsolti bácsi is túl ezt az egész témát, és ezt nem szabadott volna. Azzal kellett volna kiállni, hogy uraim, ez nem jó, itt tényleg van, abban ennek igazuk van. De oldjuk meg együtt, tehát, hogy keressünk olyan embereket, akik ezt tudják vezetni, de ebből olyan politikai dolgot csináltak, hogy a Fidesz ugye kényszerűen.
Még a végén megsajnálom őket,
nem
igen.
Nem egyet a Fidesz-szel.
Igen.
Kényszerűen megszületett az, hogy megoldom a Zsolti bácsi problémát, az, hogy nincs szőlő utca. De ezzel a gyerekek kellett kicseszve nagyon csúnyán. És hogy az ott
de ez ugye nem a mi felelősségünk,
nem az önök
hanem azért a kormányzati, amelyik nem tudott mit kezdeni a szőlő utcával, sőt az egész úgynevezett gyerekvédelemmel se, ami a kegyelmi botrány ügyében vált teljesen világossá és nyilvánossá. A szőlő utcából is azért lett botrány, vagy botránysorozat, mert Bicske volt az, ami megvilágosította a magyar társadalmat, és persze politikai ügy lett belőle, nem véletlenül, nem alaptalanul, és derült ki egymás után, hónapról hónapra, hogy itt is, ott is, és amott is, ez az egész rendszer úgy működik, hogy a gyerek benne a legkevésbé fontos, erre pedig az illetékes kormányzati szervek nem nagyon figyeltek, nem mondom azt, hogy kifejezetten rossz szándékból, de legalábbis nem törődömségből. Aztán, hogy voltak-e itt még külön hát egyéni érdekek, amelyek valamilyen módon mentették a menthetetlent, azt nem tudom. De ez is lehet.
Én csak arra akartam felhívni az önök figyelmét, hogy Abban igaza van, hogy itt nyilván a Fidesz hibázott rengeteget, és rossz emberek kerültek rossz pozícióba, hogy ez minden kormány előfordulhat, sajnos itt is előfordult. Én arra akartam felhívni a figyelmet, hogy szerintem önök túltörgették ezt a témát, és egy rossz szájíztattak neki, és ezzel szerintem egy kicsit önök is benne vannak abban, hogy a szegény gyerekek mehetnek cseppel.
De most őszintén szólva magunk között, bár egyikünk se tudja a választ rá, nem lehetett volna ezt a Szőlő utcát úgy megoldani, hogy ha már ez a Juhász Péter Pál másfél évtized után lebukott, akkor nem olyan embert nevezünk ki helyére, akiről tudni lehetett, hogy aztán a legrosszabb oldalát mutatja annak, hogy hogyan kell egy ilyen intézményt vezetni, saját személyében is erőszakot követett el számtalan ott gondozott gyerekkel szemben. Hát ha a Fidesz meg akarta volna oldani a problémát, akkor nem a legrosszabb módon oldja meg, és utána pedig mossa a kezeit, inkább bezárom az egészet.
Ebben önnek igaza van, én arra azt jeleztem, hogy a Zsolti bácsizásna azt nem kellett volna.
De a Zsolti bácsizást nem mi találtuk ki, azt valaki önök mondta, hogy tessék,
hát... Önök beleálltak keményen a Zsolti bácsizásba.
Még semmilyen Zsolti is beleállt, persze önvédelemből, és ezt meg is értem, de miután valaki fölvetette, azt senki nem tudta abban a pillanatban, Juhász Péter sem, más se, hogy ennek van-e alapja, vagy sem. Azt viszont sejteni lehetett, hogy valamiféle felsőbb összeköttetés, kapcsolat, érdekhálózat nélkül ez az ember az üzelmeit nem tudta volna 15 éven át folytatni. Ezt tudni lehetett. Ma is tudni lehet.
Jó, én nagyjából ennyit akartam, és nagyon köszönöm, és mondom, tehát építő szándékkal
használom. Jó.
Próbáltam ezt elmondani. Rendben. Egy dolog, bocsánat, hogy nem. a szakértőikre nagyon vigyázzanak. Aki egyszer leszerepelt, azt nem biztos, hogy újra meg kéne hívni a műsorban, vagy legalábbis csak nagyon óvatosan.
Most nem tudom, kire gondol, de gondolkozunk rajta.
Egy csomó példa van, hát most nem tudom ezeket mind elmondani.
Jó, köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Telkes András nemzetbiztonsági szakértő, az információs hivatal volt főigazgató helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát akkor nem mennék odáig vissza, ameddig a hallgató is legalább érzékeltette, hogy vissza kéne menni, hogy nem is biztos, hogy az oroszok, nem is biztos, hogy úgy, nem is biztos, hogy azért. De hát most mégiscsak ott tartunk, és ez a legújabb fejlemény, aminek lehetnek akár belpolitikai következményei is, hogy kirobbant egy olyan magyar-ukrán vita, aminek visszahatása lehet az egész magyar választási kampányra. Orbán Viktor erőből reagált és támadott mindent, ami Ukrajnával kapcsolatos. Ukrajnát el akarta zárni az uniós csatlakozástól, el akarta zárni az uniós hitelfelvételétől, és most a barátság kőolajvezeték megsérülésekor minden áron a blokkád megtöréséről beszélt, amit Zelenszky egy idő után nem bírt Cérnával, visszaszólt, és hát küldött egy személyesen fenyegető üzenetet Orbánnak. Na, ez jól jön neki, de mire? És mit gondol, hogy mi van emögött, mit lehet ebből kicsiholni? Mégis egy titkos szolgálati szakembernek elképzelései lehetnek arról, hogy mi miért történt, és mi miért történhet.
Igen, hát valóban az, amit Zelenszky csinált, az egy nagyon meggondolatlan cselekedet volt, és semmilyen formában nem kellett volna se Orbán Viktor, sem más vezetőt megfenyegetni. A Zelenszky esetében azt gondolom, hogy az történt, hogy egy meglehetősen ügyes magyar fenyegetés hullámmal végül valóban sikerült nála elszakítani a Cérnát, és nagyon meggondolatlan kijelentéseket tett. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor Zelenszkyt Orbánék nagyon mesteri módon behúzták a csőbe. Ilyen megnyilatkozásoktól diplomáciában, nemzetközi kapcsolatokban mindenképpen tartózkodni kellene. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy Zelenszkynek emögött a fenyegető nyilatkozata mögött valós fenyegető szándékok lennének. Tehát nem gondolom azt, hogy ezt akció vagy cselekvés követné ukrán oldalról, mert ha egy kicsit lehiggadnak és nyugodtan végig gondolják a dolgokat, akkor pontosan tudják azt, hogy az ő segítésüket, a fegyverekkel való ellátásukat veszélyeztetni az, hogyha bármi valós akciót követnének el Magyarország ellen. Ugye ez az esemény, ami most történt ezzel a Zelenszky fenyegetéssel, ennek azért megvolt a felvezetése, hiszen korábban az én meglátásom szerint elsősorban fabrikált jelentésekkel, titkosszolgálati jelentésekkel próbálta a vezetés, a magyar vezetés a háborús hangulatot szítani, azzal, hogy a magyar infrastruktúrát ukrán veszély fenyegeti, és ezért katonákat kell oda vezényelni ennek a védelmére, illetve hát a másik ága ennek az volt, amire folyamatosan szintén régóta törekszenek, hogy összekapcsolják a Tiszát az ukrán fenyegetéssel, és ennek volt az egyik legutóbbi formája az, hogy a Tiszát az ukránok finanszírozhatják. De mindezt csinálták úgy, hogy ehhez alapvetően fabrikált titkosszolgálati jelentéseket használtak föl, és hát most rettenetesen kapóra jött az, hogy Zelenszkij megtette ezt a kijelentését. Nekem olyan benyomásom is van egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban, mint hogyha Zelenszkij személyiségét, az ukrán védelmi helyzetet azért elég alaposan tanulmányozták volna, és volt emögött egy pszichológiai számítás is, hogy mi az a pont, amikor el lehet egy olyan helyzetbe juttatni az ukrán elnököt, amikor valóban elszakad a célma és valamilyen meggondolatlan kijelentést tesz. Ugye lehetett olvasni például arról, hogyha nem kapják meg időben ennek a 90 milliárdos hitelnek az első részleteit, akkor például az F-16-os ukrán repülőgépek azok rakéták nélkül maradnak. Tehát valóban előállhatott, vagy előállhat a 90 milliárd visszatartásával egy olyan helyzet, ami Ukrajna védelmi képességeit érdemben korlátozza, illetve az oroszokat nyerő helyzetbe hozza. Tehát én itt két dolgot látok ebben az egészben. Az egyik az, hogy ez a megmozdulás sorozata a magyar vezetésnek, amivel belekeverték meglehetősen orosz minta alapján a magyar titkosszolgálatokat is, ez két célt szolgál. Az egyik az, hogy a választók hangulatát valamelyest visszafordítsák a Fidesz felé, másfelől pedig, hogy olyan meggondolatlan lépésekre kényszerítsék, hogy olyan meggondolatlan lépéseket váltsanak ki az ukránokból, amelyekkel az ukrán védelmi képességek aztán gyengülhetnek esetleg, vagy ami inkább megfelel az orosz érdekeknek. Van itt egy dolog, ami számomra viszont teljesen érthetetlen ebben a történetben, nevezetesen az, hogy egy valamire, mint hogyha a magyar vezetés itt nem nagyon figyelt volna, ugyanis ez az egész lépéssorozat akkor történik, vagy történt meg, amikor mind az Egyesült Államok, mind az öbölbeli országok az ukránokhoz fordultak azért, hogy segítsenek a légvédelmi drónelhárító képességek erősítésében. Most nem biztos, hogy akkor, amikor ebben az iráni konfliktusban érintett nyugati és arab feleknek éppen ukrán segítségre van szükség, és így a szorosabbá válik a kapcsolatuk Ukrajnával, pont akkor kell az ukránokat megtámadni egy ilyen akcióval.
A miniszterelnök tegnap előtt adott egy interjút az ATV-nek, és ott ő már részben utalt erre, de ott mondott egy nagyon meghökkentő dolgot, hogy tudnilik szerinte bizonyítékok vannak arra, hogy az ukránok támogatják a Tisza pártot anyagilag vagy valamilyen módon, közvetve akár pénzzel, akár egyéb segítséggel, és vannak erre bizonyítékok, hogyne, erről készült is titkosszolgálati jelentés, na de hát ez nem nyilvános, hát miért nem mondja, nem mondhatok semmit, majd a titokgazda fel, ugye, de miért nem kérdezik meg, mondta kedélyesen Róna Jegonnak, mint hogyha csak az újságírókon múlna, hogy egy ilyen titkosszolgálati jelentés, ha egyáltalán van ilyen, nyilvánosságra kerül-e, de ebből az gesztusból azt tűnt ki, hogy annyira van, hogy kifejezetten kérik, hogy na, mutassák meg, vagy kérjék ennek a kiadását, és akkor bizony meg tudjuk mutatni, hogy az ukránok mennyire benne vannak a Tisza párt támogatásában. Ez egy nyilvánvalóan kimódolt politikai trükk akar lenni. A titkosszolgálatot bele lehet-e kényszeríteni abba, hogy hát ilyen vagy olyan, vagy amolyan létező, vagy fabrikált bizonyítékok alapján összeállítsanak egy jelentést arról, hogy na hát az ukránok bizony ott vannak a Tisza párt mögött.
Igen, azt hiszem jelen esetben pontosan ezt látjuk. Az a minta, ami tapasztalhatunk az elmúlt napokban, ez egy orosz befolyásolási érdekérvényesítési minta. Ugye az tudható, hogy az orosz hírszerzés, az SVR, az például rendszeresen közé tesz közleményeket amelyeknek a célja a közvéleménynek a befolyásolása, mind odahaza, mind pedig Európában. Most itt is valami ilyesmit láthatunk, csak a különbség az, hogy nem a titkosszolgálat végzi, hanem az akció fő lépéseit maga a miniszterelnök teszi meg, azzal, hogy belenged egy titkosszolgálati jelentést, azzal, hogy de hát csak tessék kérni ennek a nyilvánosságra hozatalán. A hírszerzési információszerzés az mindig minősített adatokkal dolgozik, és a fogyasztói ennek szinte kizárólag a politikai döntéshozók majdnem minden országban. Ha már eleve arról van szó, hogy de van egy titkos szolgálati jelentés, amit aztán majd nyugodtan meg lehet ismerni, akkor általában egy ilyen jelentésnek eleve az a célja, hogy a közvéleményt azzal befolyásolják. Tehát itt nem valami hírszerző információk megszerzéséről van szó, hanem egy olyan anyag összeállításáról, amiben a közvéleményt aztán a későbbiekben befolyásolni lehet. Én azért kíváncsi lennék arra, hogy milyen alapon, vagy milyen információkból szedték ezt össze, mert én azt gondolom, hogy se a Tiszának, se az ukránoknak nem érdeke, hogy ilyenfajta együttműködéssel kockáztassák a Tisza lehetséges győzelmét az elkövetkezendő választásokon. Sokkal inkább a kormánynak az érdeke az, hogy ilyen információkkal elfordítsa a választókat a Tisza pártól. Tehát én itt egy titkosszolgálati befolyásoló akciót látok sokkal inkább a miniszterelnök elővezetésében, úgy, ahogy ehhez a szükséges anyagokat természetesen megirathatták a titkosszolgálatokkal. Én abban látom itt ennek a kockázatát, hogy ebben az esetben a titkosszolgálatok, amikor egy ilyen dolgot megcselekszenek, akkor nem a nemzetbiztonsági kockázatokkal foglalkoznak, hanem azt a feladatot teljesítik, hogy a hatalom megtartásának az esélyeit javítsák, tehát nemzetbiztonsági feladat helyett ilyen rezsimbiztonsági feladatokat látnak el, és én azt gondolom, hogy azért el kellene a szolgálatok vezetőinek is gondolkodni azon, hogy milyen mértékig és milyen mélységig szabad elvállalni ilyen feladatokat, és lehet belemenni ilyen jelentéseknek a megírásába. Természetesen a titkosszolgálatoknál mindenki hivatásos szolgálati viszonyban van, ahol a parancsot teljesíteni kell, de hát azért én azt gondolom, hogy annak idején a munkatársak a köztársaságra tették le a tiszti esküket, nem pedig arra, hogy egy adott kormányzati rendszernek a hatalmát minél inkább megőrizzék.
Az, hogy a magyar hatóságok, illetve a TEK elfogott egy ukrán pénzszállító autót vagy kettőt, és az ukránokat ki is toloncolták már. Ráadásul úgy, hogy közben a NAV jelezte, hogy az elmúlt időszakban több ilyen készpénzszállító, meg értékszállító forgalom volt Magyarországon keresztül, el is mondták, hogy milyen összegben, vagyis egy ilyenfajta pénzszállítást feltételezésem szerint be kellett akkor jelenteni a magyar hatóságoknak, hogy kérem szépen mondjuk Ausztriából Ukrajnába, vagy vissza Ukrajnából Ausztriába egy ilyen értéket szállító autó vagy autók mennek végig, hogy a magyar hatóságok tudjanak róla, ne állítsák meg, hogy nem illetéktelenül, vagy jogtalanul, vagy törvénytelenül szállítanak pénzt. De akkor ez egy milyen fajta akció volt? Ez titkos szolgálati akció, hogy hirtelen lecsapnak ezekre, akik feltételezésem szerint nem illegálisan akartak pénzt csempészni egyik országból a másikba. Mi ez?
Időközben megjelent az akcióról egy videófelvétel is, én az Indexen láttam éppen, ahol még az is látszik, hogy ilyen biztonsági őri egyenruha van az ukránokon, akiket ott elfogtak. Hát először is nem érthető az, hogy ha a NAV pénzmosás gyanúját és bűncselekményét veti föl, akkor hogy azonnal kiutasítják az embereket a helyet, az ukránokat, a helyet, hogy büntető eljárás alá vonnák őket. Nem gondolom azt se, hogy az ukránok ezt az egészet úgymond feketén csinálták volna, hiszen erre utal az egyenruha is, meg valószínű már a járműveik megjelenése is olyan volt, ami utalt arra, hogy nagyjából mit csinálhatnak, és ez egy régebb óta zajló dolog volt. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez teljesen egyértelműen egy ilyen látványos akcióként a korábbi történésekhez igazították. Emlékezzünk csak vissza, hogy amikor tavaly a nyár tájékán, vagy nyár elején az ukrán titkosszolgálat elfogott, vagy letartóztatott két ügynököt, akik a katonai nemzetbiztonsági szolgálat ügynökei voltak az akkori hírek szerint, akkor azután is volt egy nagyon látványos hasonló akció, amikor a Ferenciek terénél szintén a TEK egy úgymond ukrán ügynököt fogott el. Tehát itt most megint ez az egész a számomra a közvéleménynek a hergeléséről szól, bár azért ezt az ügyet többféle módon föl lehet a későbbiekben használni. Nem tudom, hogy ez bekövetkezik-e, de úgy gondolom, hogy az összes lehetőségről beszélni kell, hogy...
Akár arról is, hogy fel lehet használni ezt ürügyként a választások elhalasztására?
Erre még nem gondolnék. Itt most inkább olyan jutott az eszembe, hogy például ezt oda lehet kapcsolni, hogy ennek a pénznek köze van úgymond az állítólagos finanszírozáshoz, tehát valahogyan megpróbálni összemosni ezt az egész történést a Tisza párttal, hiszen ez már a korábbiakban is megfigyelhető, hogy mindenképpen az ukránokat akarják összekapcsolni valahogyan a Tisza párttal, hát ennek most a legutóbbi fejezete ez a pártfinanszírozási kérdés. A választások összekapcsolásába ezt úgy lehetne bevonni, hogy ha visszaemlékszünk arra, hogy kiket vettek őrizetbe és utasítottak ki, akkor volt köztük egy titkosszolgálati ex-tábornok, és volt köztük, ha jól emlékszem, egy őrnagy is. Tehát végül is meg lehet ezt fabrikálni úgy, hogy itt az ukránok valami titkosszolgálati háttérrel próbáltak ennek az egésznek az őrbe mögé bebújva csinálni valamit. De azzal, hogy ilyen irányba mennek el a dolgok, hogy durva fenyegetőzés van, hogy katonák vannak az utcán, hogy tekes rohamakciókat csinálunk, ez azért számomra bizonyos mértékben megint csak azt erősíti meg, hogy a hatalom kétségbeesésében esetleg eljuthat oda, hogy a választások elhalasztódjanak. Ugye erre két mód van, az egyikről talán már beszéltünk, ez a veszélyhelyzeti szint megemelése. A másik, hogyha a Tisza párt megszűnik bírói döntéssel, de erre csak akkor van lehetőség, hogyha valami nagyon súlyos bűncselekményt lehetne emögé odavarni, például valamilyen alaptörvény elleni szervezkedést. Hát én azt hiszem, ennek azért eléggé kicsik.
Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy na, itt volt ez az autónyi pénz, 50 millió euró ment volna éppen egy Tisza szigetre, hogy ott elássák. Most kicsit karikírozom a dolgot, de nem lehet valami ilyet kreálni?
De ennek benne van az esélye, bár én azt gondolom, hogy itt most elsősorban csak a hangulatkeltésről, és hát ha lehet így mondani, akkor látványpékségről van szó, hogy lám, mi megvédjük Magyarországot mindenféle ukrán rossz szándéktól. És hát nem véletlen az sem, hogy amikor ez az egész bekövetkezett, akkor már nem a teherautóknak az elfogása, hanem a Zelenszkij fénye fenyegetés, akkor Magyar Péter beállt Orbán Viktort megvédendő a fenyegetéssel szemben, és azt hiszem, itt ebben az esetben ez volt az egyetlen helyes cselekvési mód. Hát egyrészt azért, mert így tényleg nem lehetne ilyen nyilatkozatokat tenni, másrészt pedig abban a pillanatban, ahogy ha másként nyilatkozott volna, azzal kinyitja a kaput annak, hogy össze lehessen mosni őt a hatalom részéről valahogyan az ukránokkal. De hát ezt azért sikerült elkerülni.
Hát csak azt nem tudja se ő, se mi, hogy mi lesz a következő lépés, meg az után következő, még van hozzá 5 hetük. Hát igen.
Igen, de itt azért még egyet meg szeretnék említeni, hogy itt most nem csak arról van szó, hogy az ukránokkal hogyan feszült meg a viszony. Ugye a V-Square oknyomozó portál tegnapi értesülése szerint úgymond egy orosz beavatkozó egység érkezett Magyarországra, amely Szergej Kirijenko politikai és szakmai irányítása alatt úgymond azt a feladatot végzi, hogy elősegítse a választásokon a jelenlegi kormányzó pártnak a győzelmét. Ugye itt részletesen leírja ez a tudósítás, hogy az hogyan jött létre ez a szervezet az elnöki apparátusban, Moszkvában, amely ezzel foglalkozik, és hogy ezeknek a munkatársaknak diplomáciai fedés alatt ilyen feladataik lennének Budapesten. Az azonban jó lenne, hogyha egy ilyen hír nyilvánosságra kerül, akkor megszólalna a magyar politikai vezetés is, hiszen ahhoz, hogy diplomáciai fedésben az orosz nagykövetségen ilyen feladatokat lássanak el, ahhoz egyrészt szükség lenne diplomáciai mentességre, amire ez a diplomata útlevél nem elegendő, hanem a fogadó országnak a hozzájárulása is szükséges, illetve hogyha ismerté válik az, hogy orosz titkosszolgák kerülnek a nagykövetségre, az orosz nagykövetségre esetleg befolyásolandó a magyar választásokat, hát akkor a magyar kémelhárításnak és a magyar titkosszolgálatoknak is kellene ehhez valamilyen szava legyen.
És az Európai Unió meg áll és néz bambán?
Igen, egyelőre úgy néz ki, hogy az Európai Unió áll és néz nem is bambán, hanem inkább megdöbbenten, hogy mi történik Magyarországon. Van azonban az egésznek számomra egy további fontos olvasata is. Ez pedig az, hogy eddig azt láthattuk, hogy Orbán Viktor úgymond trójai falóként működött az Európai Unióban és a NATO-ban, aki az orosz érdekeket képviselte. Most azonban nekem úgy tűnik, hogy változik némiképpen ez a kép, hiszen nem arról van szó, hogy itt egyszerűen csak érdekeket képvisel, hanem olyanná kezd alakulni, minthogyha itt egy orosz-magyar szövetségesi együttműködés kezdene kialakulni. És ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert eleddig úgy gondoltam, hogy az alapvető orosz érdek az, hogy Orbán Viktor hatalomon maradjon, és Magyarország az EU és a NATO tagja legyen. Most pedig, mintha kezdene ez az egész olyan irányba alakulni, hogy az is jó lenne az orosz részről, hogyha Orbán Viktor hatalmon maradna, és elkezdené kivezetni Magyarországot az EU-ból és a NATO-ból, hiszen ebben az esetben az EU elhagyása az egy hosszabb folyamat, és az alatt ezt a megosztó EU gyengítő politikát lehetne folytatni. Ha pedig Magyarország kívül kerülne ezekből a szervezetekből, akkor tulajdonképpen újból az orosz érdekövezet részévé.
Egy orosz ék lehetne itt Közép-Európában.
Milyen beékelődő, így van, milyen beékelődő ék lehetne, mind a NATO-ban, mind az EU-ban. Tehát
szép jövő elé nézünk.
Kaliningrádi enklávé magyar verzióban.
Ó, Istenem.
És ráadásul ugye, mivel a miniszterelnök azt mondta, hogy ha győznek, akkor minden meg lesz jegyezve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve, akkor az ország elindulhat egy olyan belorusszizációs úton, aminek nyomán tényleg nem lehet maradása sem az EU-ban, sem a NATO-ban.
Köszönöm szépen Telkes András nemzetbiztonsági szakértőnek, bár nem nagyon köszönöm, amiket mondott, de hát a realitásokkal szembe kell néznünk. Minden jót viszont hallásra.
Minden jót viszont hallásra.
És a telefonnál Holoda Attila energetikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát akkora az űrzavar, meg a kupleráj, hogy nem is tudom, hogy kit kérdezzek, az energetikai szakembert, hogy mi a fene folyik itt körülöttünk, vagy a politikához is értő, a politikához is hozzászóló, a választási kampányt is figyelő, és azt is átlátó szakemberhez, vagy a kettőhöz együtt, szóval mi omlik itt ránk éppen?
Hát most éppen minden, ami az energetikában rámolhat, nem csak Magyarországra.
A kedves Holoda úr, valamiért nagyon kásás a hangja, vagy egy kicsit igen, menjen arrébb.
Megpróbálok javítani egy pillanat. Hát, hogy jobb.
Ó, ide jó, nagyon jó, fellélegeztem.
Na. Szóval úgy nézik, hogy minden omlik ránk, de nem ránk, hanem az egész világra, azzal, hogy ilyen drasztikusan.
Mégsem megy. Hadd ajánljam fel azt, hogy tegyük most le, és újból hívjuk, hogy ha egyáltalán hall engem, haló, mert teljesen elment most a hang, újból megpróbáljuk fölhívni, mert ez most biztos, hogy nem működik. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmét, meg önöknek is köszönöm a türelmét, hogy kivárják azt a néhány másodpercet, amíg Holoda Attilát megpróbáljuk másodszor elérni. Hát energiánk van még a telefonálásra, meg talán neki is van arra, hogy a telefonban maradt annyi térerő, hogy meg egyéb akkumulátor erő, hogy föl tudja venni és tudjon beszélni. A lényeg az, hogy ilyenkor elő szokott fordulni, hogy egy második hívás esetén jobb az összeköttetés. Úgyhogy mindjárt, közben elmondom, hogy 387-84-52 és 387-84-53 a számunk, és ha igaz, itt van.
És ha minden igaz, akkor jobb is van, mint volt az előtt.
Hát nem tökéletes, de próbáljuk meg most, igen.
Próbáljuk meg. Tehát úgy néz ki, hogy minden ránk omlik most az olaj és a gázára megkése is. Olyan drasztikus változásoknak vagyunk most szemtanulni, amire azért senkire számított, illetve hát azért, hogyha őszintén belegondolunk ebben a mostani helyzetben, aminek mégiscsak a kiváltók, a hormuzi szorosnak a fenyegetettsége és annak a kvázi lezárása, gyakorlatilag azt látjuk, hogy az olajára az elmúlt 5 napban több mint 20%-kal emelkedett, és hát a földgázára is drasztikusan nőtt, ugye a korábbi 33-34 per megawattórás ára most ilyen 52-53 eurós árakat tapasztalunk, ami egy sokkal drasztikusabb változás, mint amire mondjuk úgy, hogy az elmúlt időszakban hozzászokottunk. Habár nincsenek olyan nagy változások mondjuk 2022-ben, azért nem örülünk ennek a hirtelen áramlásnak, hiszen ahogy szokták mondani, ez a hormuzi szoros lezárás, ez persze katasztrófa, de nekünk nagyon sokba fog kerülni.
Akkor is nagyon sokba fog kerülni, hogyha ez a háború 2-3 hét alatt mégiscsak lezárul valahogy, és akkor megszűnik a lövöldözés, megszűnik a hormuzi szoros fenyegetettsége, elindulnak a tartályhajók, és helyreáll a világ valamilyen rendje, egy új rendje, de mégse a háborús rend.
Így van, mindenképpen azt kell hozzá, hogy ez a hormuzi szoros ez felszabaduljon ilyen értelemben a nyomás alól, és 2-3 hét alatt akár tárgyalásos, akár más módszerrel sikerül ezt ismételten visszarendezni a normál kerékvágásba, akkor természetesen megnyugszik a piac, hiszen azt kell látni, hogy nem alapvetően amiatt érint minket ennek a hormuzi szorosnak a lezárása, mert nagyon sok gáz érkezett mondjuk Európába onnan, vagy nagyon sok olaj érkezett Európába onnan, nem azért, mert onnan alapvetően az ázsiai piacokat látják el földgázzal és kőolajjal, és hogyha nem kaptak eleget, akkor megjelennek nyilván jóval magasabb feláriggényel az európai piacot ellátó országoknál és szállítóknál, és erre már van is példa, hogy vannak olyan LNG hajók, amelyek eredetileg Európát vették célba, aztán gyorsan átfordultak az ázsiai irányba. Ugyanez lehet egyébként az olajszállító tankereknél is, és ez nyilván felényegy az árat, hiszen olyan országokkal kell ilyen értelemben versenyezni, mint Kína, Korea, Japán, amelyeknek halatlan a nagy az energiaigénye, és természetesen Európa ilyen értelemben nem is kiszolgáltatott, de azért mégiscsak eléggé védtelen tud lenni, hiszen az árversenybe képtelen bekapcsolódni ahhoz, hogy a megfelelő ellátást úgy kell biztosítani.
Hogy megy ez egyáltalán, hogy mondjuk a MOL, amelyik már néhány hete küzdik azzal, hogy a barátság vezeték nem működik, mondjuk megrendel 1-2-5 tartályhajónyi olajat, hogy orosz-e vagy nem orosz, ez most ebből a szempontból legyen mindegy, és azt mondja, hogy kérem szépen, akkor juttassák el ebbe és ebbe a horvát kikötőbe, ahol aztán majd be fogják tenni az Adria csővezetékbe. Ilyenkor, ha megrendeli, akkor fizet is, vagy nem fizet, hanem csak ez egy szándék, egyfajta szóbeli megegyezés, és ha majd odaír a tartályhajó is kiüríti az olajat, akkor fizet a MOL, de ha nem fizet, mert csak ez egy szóbeli megegyezés volt, akkor a tartályhajó fordul egyet, azt mondja, hát mégsem Magyarországra viszem, mert máshol jobban fizetnek.
Hát tulajdonképpen igen, nagyon röviden leírva mondhatjuk így, bár nyilván nem szóbeli megegyezés szokott tenni, hanem mögé pakolnak egy ilyen emlékinartozatot, akár bankgaranciát is, hogy az akkori megállapodásnak megfelelő értéket ki fogja tudni fizetni akkor, amikor leszállították, de a fizetés az mindig akkor történik, amikor lefejtik át az olajat, és ugye mellett közben, hogyha kap egy újabb ajánlatot mondjuk annak az olajnak a szállítója, akkor mondhatja azt, hogy most akkor vagy jössz ezzel az árral fölfelé te is, vagy elmegyek másik irányba, és akkor nem fogom leszállítani neked az által megrendelt jó olajat. Ilyen azért könnyen elképzelhető.
Akkor most tegyük hozzá mindez az űrzavarhoz, ami hát bízzunk benne, hogy 2-3 hét alatt véget ér, Putyin orosz elnököt, aki már 4 éve üti, vágja, lövi, bombázza Ukrajnát, és most megfenyegette, legalábbis kilátásba helyezte az orosz földgáz szállítások teljes leállítását Európába, kivéve a jó Magyarországot, feltéve a jelenlegi kormány marad a helyén. Ez a fajta fenyegetés és zsarolás mire volna jó az oroszoknak, hiszen Európa nagy részt már levált az orosz gázról.
Hát de a nagy része mellett azért még mindig ott van az a naponta nagyjából 50 millió köbméternyi földgáz, ami érkezik Magyarországra, így az Európai Unióba is. Ebből következően nyilván Putyin számára ez azért nem egy elhanyagolható mennyiségről beszélünk még mindig, akkor sem, hogyha mondjuk a korábbi időszakhoz képest, amikor 160-180 milliárd köbmétert szállítottak évente az Európai Unióba, ahhoz képest ez egy töredék mennyiség, de hát pontosan tudjuk, hogy az oroszoknak a háborúhoz elég sok pénze van szükségük, azaz minden pénz számít. Ilyen értelemben én emlékszem rá, hogy Putyinnak voltak már ilyen jellegű fenyegetései, sőt volt közte olyan, amit be is váltott, hiszen 2022 májusában, amikor a lengyelek először jelentették be, hogy ők nem kívánják majd az év végén lejáró szerződést meghosszabbítani, akkor Putyin úgy döntött, hogy jó, akkor nem is szállítunk nektek. Ami természetesen törvényszegés, tehát nyilván utána beperelték őket, és ez a per nyilván a lengyeleknek adott igazat, hiszen nem tudta leszállítani. Ezzel együtt szemmel láthatóan Putyin megint az energiához, mint kvázi fegyverhez nyúl hozzá, és azzal próbálja zsarolni ezeket az országokat is. És hát ugye ebből a szempontból, hogy kifejezett igényét arra, hogy Magyarországon minden maradjon változatlan, gyakorlatilag beleavatkozik Magyarország szuverenitásába, és nem csak az energia szuverenitásról beszélek. És ez megint aláhúzza annak a, hogy mondjam, annak a az elmúlt időszaknak a hihetetlen nagy hibáját a magyar kormány részéről, miszerint nagyon erősen kiszolgáltatta magát egy beszállítónak, és bizony, aki valaki egy beszállítónak szolgáltatja ki saját magát, és nem diverzifikálja sem az útvonalakat, sem a forrást, az bizony így jár, mert egy idő után már annak a beszállítónak az érdekeit kezdi el képviselni, és nem a sajátjait.
Na de ha szereti őket, hát akkor mit csináljon? Hát szeretjük a zsarolónkat.
Hát erre szokták mondani, ugye, hogy ez a Stockholm-szindróma, és szerint már valami fajta érzelmi kapcsolatunk van a zsarolóink felé, tehát pontosan erre figyelmeztetett. Hozzáteszem, maga a magyar kormány is, még 2018-ban Orbán Viktor talán éppen a kereskedelmi kamara hasonló gyűlése, mint ami most a napokban is volt, akkor fejtette ki, hogy igenis meg kell szűnni annak a nagyon erős kiszolgáltatottságnak, egyoldalú kiszolgáltatottságnak az orosz energia irányába, és meg kell találni azokat a diverzifikált útvonalakat és forrásokat, amelyek mind kőolaj, mind földgáz esetén lehetővé teszi azt, hogy egy picit függetlenedjünk ennyire erősen egy beszállítótól. Úgy látszik, hogy 2018 is már nagyon messze volt, arról már nem beszélek, hogy a 2009-es Fidesz programjának ez volt a fő tétele energetikánál, hogy meg kell szüntetni ezt a fajta függőséget az orosz energiától. Hol vagyunk már 2009-hez képest, hogy gyakorlatilag azt halljuk mind a magyar miniszterelnöktől, mind a magyar külügyminisztertől, hogy már pedig nekünk ez az egyedüli járható út, és nekünk ragaszkodni kell ahhoz, hogy az oroszoktól kapjunk földgáz és kőolajat, és hogyha ehhez ragaszkodunk, az egyértelműen Putyin kezébe adja ezt az alkupozíciót, hiszen ő onnantól kezdve mondhat bármit, ő csak akkor fog olajat meg gázt adni, hogyha ez a mostani kormány marad. Ez azért elég durva a beavatkozás.
Na de 2009 az már az időszámítás előtti korszakhoz tartozik.
2018 nem annyira.
Ebben igaza van.
Nem volt olyan nagyon régen.
Ha megengedi, térjünk akkor a végén át a legkínosabb, legidegesítőbb, és bizonyos értelemben talán legkönnyebben is megoldhatónak látszó problémára, de ez óráról órára kevésbé látszik megoldhatónak, a barátság kőolajvezeték ügyére. Hát itt nagyon elmérgesedett a helyzet. Ön szerint mi volna itt a reális, praktikus megoldási lehetőség?
Hát a megoldási lehetőség mindenképp az egyfajta nyitottság. Tehát én magam sem értem, hogy az ukránok miért nem egyeznek abba bele, hogy oké, elfogadom azt, hogy az ukránok azt mondják, hogy a szlovák és a magyar ellenőrző csoportnak az objektivitása megkérdőjelezhető, de már az Európai Bizottság felől is érkezett ilyen jelzést, akkor miért nem mondják azt, hogy valamilyen független, a magyaroktól és a szlovákoktól független bizottság jöjjön el ide, nézze meg, hogy valóban ennyire sérült ez a szakasz. Nem lehet olyan gyorsan helyreállítani, bármit is mond Orbán Viktor egy műholdkép alapján, az csak ott látható helyszínen, hogy mennyire sérültek maguk a vezetékek, hozzátartozó egyéb kiszolgáló egységek, mint a villamos energia, meg az irányítástechnika, és utána ott bőven azt is meg lehetne beszélni, hogy mennyi időbe telik egy ilyen vezetéknek a helyreállítása. Mindenképpen bizalomerősítő lenne az ukránok részéről, de hát, hogyha az ő szemszögükből nézzük, akkor mondhatják azt, hogy annyi mindent kígyót, birkát kiabáltok már itt ránk, miért is dobálnánk el kapát, kaszát csak azért, hogy a magyarok számára egy megfelelő gyors megoldás szülessen, miközben a magyarok szemmel láthatóan továbbra is ragaszkodnak ehhez a megoldáshoz. Még akkor is igaz ez, hogyha, ahogy ön mondta, egyébként a MOL leszerződött már különböző olajbeszállítókkal, és nyilván már el is kezdték a szivattyúzást a vezetékrendszeren fölfelé Szászhalombatta irányába, tehát nem lesz a finomító ellátatlanul, arról nem is beszélve, hogy azért ott van az a stratégiai készlet, aminek csak egy minimális részét, mondjuk úgy, hogy közel egy harmadát kérték felszabadítani, tehát van ott még egy nagyobb mennyiség, amire appellálva lehet azt mondani, hogy amikor megjavul a barátságkőolaj vezeték, és visszakapjuk ezt a forrás oldalt, akkor addig bőven ki tudjuk húzni azzal a nyersolajkészlettel, ami a stratégiai tárolókban benne van. Ez 655 ezer tonna, ebből 250 ezer tonnát kér felszabadítani a MOL, tehát ott van még durván 400 ezer tonna, amit föl lehet szabadítani. Arról nem is beszélve, hogy ebben a stratégiai készletekben van benzin, és dízel is, azaz feldolgozott üzemanyag is. Mégis azt látjuk, hogy egyfajta pánik kezd el kialakulni a üzemanyag ellátási rendszerben, mennek fölfelé az árak elképesztő módon. Jön a tavaszi munkálat, ami ugye nyilván a mezőgazdaságban dolgozókat még inkább arra ösztönzi, hogy akkor vásároljanak föl dízelt. Ha elindul egy fölvásárlás, az egy ilyen öngeresztő folyamat, nyomja fölfelé az árat és hiányt okoz.
Köszönöm szépen Holoda Attila energetikai szakértőnek, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
A hírek után is lesz mit megbeszélni.
Üdvözlöm Bolgár úr, a budapesti közlekedésből, egy buszvezető, aki néha butaságokat is beszél. Annyira röpködnek itt a témák és változnak, én tegnap maradtam, aztán szerettem volna hozzászólni, de hát most már a nemzetközi helyzet úgy fokozódik, hogy hát egyszerűen már nem tudom mihez kezdjek.
Az utat figyelje, ez a leglényegesebb, az összes többi az után következik.
Arra odafigyeli. Na, mert tegnap is egy hölgy engem megszólított, hogy én butaságot mondtam múlt héten, alapból igazuk van a kedves betelefonálóknak, tényleg butaságot mondtam azzal, hogy emlékszik, azt mondtam, hogy Magyar Péter a Klubrádión kapaszkodott föl a népszerűségre. Én ezt nem így gondoltam, persze, hát a Magyar Péternek az ügyessége, a rátermettsége, ugye a jó helyen jókor volt, ez vitte őt ilyen magas, nem pedig a Klubrádió. Csak azt próbáltam akkor érzékeltetni, ugye tudjuk, hogy én figyelem, hogy mikor nyilatkozik a Klubrádióban, azt próbáltam érzékeltetni, hogy amikor járt az országot, akkor szinte minden nap tudott önnel beszélni, most is jár az országot, csak most nem tud önnel beszélni. Nem tudom, hogy most mi az összefüggés és mi a helyzet.
Hát nézze, a mostani helyzetet, ezeket a heteket, amióta járja az országot, mondjuk az elmúlt két hetet, értem, mert folyamatosan hol itt beszél, hol ott beszél. Nem mondom, hogy teljesen lehetetlen volna 10 percet velünk is beszélni közben, de azt látom, hogy a programjai abszolút szorosak, egyik helyről rohan a másikba, és ráadásul mindenütt hosszabban kell beszélnie, hosszabban marasztalják, mint ahogy tervezi. Úgyhogy ezt a részét értem, ettől függetlenül volt már előtte is olyan helyzet, meg pillanat, amikor beszélhetett volna, de nem akart. Hát úgy látszik, ez van.
Jó, nem rugózok ezen többet, most már nem fogom ezt tesszük
föl. Most már ezt a 5 hetet kibírjuk, nem?
Így van, ezt már kibírjuk, főleg, hogyha győz, akkor mindent megbocsátunk neki. És volt neki egy nagyon jó mondata tegnap vagy tegnap előtt, amikor, nem tudom, én látta ezt az összefoglalót, amikor azt mondta, hogy megemeli a kalapját azok az ellenzéki vezetők és személyek előtt, akik visszaléptek, vagy nem indulnak a választáson, és elősegítve a rendszerváltást.
Igen.
Hallgatta ezt?
Igen, igen, igen.
Gyurcsán Ferencre így gondolt?
Hát szerintem annak idején, amikor visszavonult Gyurcsány, akkor tett rá egy-két megjegyzést. Nem hiszem, hogy most külön rá gondolt, hanem inkább a Mert tulajdonképpen...
Rá is gondolt.
Jó, rá is, jó. Fogadjuk el, hogy rá is, igen.
Már 2006 után, amikor ő ott a rendőri túlkapásoknál ott a segédkezett a tüntetőknek, akkor ugye másképp gondolkodott erről, meg szerintem most is. De mindegy, de én mondtam, Gyurcsán Ferenc mondta, nagy hazafi visszalépett, ne vegyük el tőle ezt az érdemet. Már ugye lehet, hogy korábban kellett volna, de talán meg kellett volna fogni Orbán Viktor kezét, és együtt kellett volna elmenniük, akkor sokkal jobban járnak. Tegnap előtt betelefonált egy hölgy, akit a DK-s plakátok kapcsolatban vét a DK-nak a mundérját. Emlékszik rá?
Sőt, a mundérjuk becsületét is.
Igen, igen, igen. Megmondom őszintén, teljesen egyetértek a hölgyel. Itt egy adókapó van. Ugye nem a DK kezdte a sárdobálást, ugye, hanem a Magyar Péter. DK-nak most jött erre egy válasza, ami ebben a helyzetben nem túl ildomos és nem túl jó, mert nem segíti elő bizonyos dolgokat, de valójában mondhatjuk, a DK kicsit visszaadott neki. Tehát abszolút érthető szerintem az álláspont is, amit a DK csinál. Az ország szempontjából nem. Szerintem megkésve van ez már, és a választás szempontjából ő szerintem ez rosszul fog nekik elsülni.
Igen, hát én is érthetőnek tartom, csak végeredményben veszélyezteti az Orbán rendszer leváltásának, megbuktatásának esélyét. Ez a probléma, és annak idején, amikor Magyar Péter nyilván belülről és őszintén egyszerre támadta, hát így gondolta, így értem, nem politikai megfontolásból, egyszerre támadta az Orbán kormányt és a vele szerinte szövetségben, ha nem is nyíl, de végül is szövetségben álló Gyurcsányféle DK-t, akkor ő ezt úgy is hirdette meg, hogy kérem szépen, én itt ezzel szakítani akarok, én vagyok a tiszta új választás, én se ide nem fogok tartozni, se oda, és ez az ígéret, ez az ajánlat volt annyira kapós a magyar társadalom jelentős részének, ettől ő nem válhat meg, és a DK elég későn vette észre azt, hogy ez mennyire sikeres, mennyire jól fogadott üzenet.
Én egy pesmegyi településen lakom egy kisvárosban. Hát ebben őszintén a DK leuralja itt a villanyoszlopokat. Abszolút leuralja.
Ja, Budapesten is, hát látja nyilván a
közlekedés. Jó, de Budapesten a nagy plakátokat, a háborús plakátokat, és ugye az Zelenszkijt a Fidesz uralja.
Ja, azt igen, 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 igen.
A villanyoszlopokat, minden villanyoszlopon, tehát nem is tudom, hát hogy még kettő is van például itt ezen a körzetben, itt Nemes Gábor, aki indul, hihetetlen, hogy tényleg mekkora performanszot adnak ennek a lehetőségnek. Török Gábor reagált arra...
Arra vagyok kíváncsi, hogy a Tisza mikor száll be ebbe, ha nem száll be, azért az nem biztos, hogy nagyon jó üzenet volna. Másféle, és eddig a Tisza mindig tudott másféle lenni, de nem beszállni egy ilyen plakátkampányba a választás előtt néhány héttel, az nem biztos, hogy jó. De én azt gondolom, hogy lesz ebből valami, csak kis rátartással.
Lehet, vagy taktika van benne, vagy pedig az, hogy rájöttek arra, hogy fölösleges erre költeni, mert már annyira vezetnek, hogy ugyanúgy, mint hogy a Fidesz ugye semmi programot nem mondott 2022-ben, 2018-14-ben mégis győzött. Igaz, plakátokkal leuralták az országot. Lehet, hogy az mögött van taktika. Nem hiszem, hogy pénzhiány, mert azért Tisza párt mögött rengeteg adakozó van. Nem hiszem, hogy a pénzhiány, ami ennek az oka, vagy taktika van, hogy az utolsó pillanatban akkor ők is elállt, nem tudjuk, ez majd kiderül a választások előtt, nem tudjuk. De szóval Török Gábor mondta azt, hogy milyen jó lereagálta ugye Magyar Péter a Zelenszkijnek a fenyegetését, ugye a Orbán Viktorral szemben. Magyar Péternek talán, én azt hiszem, hogy a fordító helyzetben nem hiszem, hogy Orbán Viktor kiállt volna Magyar Péter mellett, sőt, szerintem még rá is erősített volna, milyen gazember. Talán Magyar Péter még azt kellett volna mondani, Zelenszkij úr ne fenyegesse így a magyar miniszterelnököt, őt mi szeretné majd lecsukni április 13-a után, adja meg nekünk azt a lehetőséget, hogy inkább sokáig a börtönbe szenvedjen, mint hogy most egyik pillanatról másik lehet tűnjön a föld színéről.
Hát nem is ezt mondta Zelenszkij, hanem csak elbeszélgetnek vele az ő nyelvén. Ez volt a Zelenszkij féle mondat. Ez se volt jó, és ez se volt nemhogy szerencsés, de kifejezetten rossz. És nem hogy nem barátságos, de ellenséges volt, sajnos Orbán kezére játszik, mert Orbán mutogathatja, hogy látjátok, hogy milyen agresszív ez az Zelenszkij, én megmondtam.
Hát valószínűleg a következő napokban a Rogán propaganda ugye erre lesz nagyon fölfűzve. Fogják ezt nyomni, mert ugye most már ezzel a háborús pszichózissal. Tényleg most már én is érzem a környezetemben, hogy az emberek abszolút olyanok is, akik nem fogékonyak erre, befolyásolja őket valamilyen szinten. Tehát most nem tudom, hogy még a következő 4 hétben hogy fogják ránk zúdítani ezt a háborús pszichózist és az Zelenszkit. Csak mondjuk én azt kérdezem meg, Bolgár úr, melyik ország államfője tűrni el azt, hogy egy ország ki van plakátolva az ő rossz hírével? Melyik ország?
Persze, hát Zelenszkinek 1000 oka volt és van arra, hogy visszaszóljon keményen Orbánnak, csak közben mérlegelnie kell azt is, hogy na, és akkor az ő ellenfele, politikai ellenfele, sőt politikai ellensége, mert Orbán nem habozik ellenségnek tartani Zelenszkit, tehát másik oldalról is igaz ez. Vajon nyere azzal, ha ő így szól vissza, ugyanolyan hangnemben, mint Orbán, vagy veszít? Hát azt tudnia kell, éreznie kell, az információk alapján juthatott volna arra a következtetésre, hogy Orbánnak ez segít.
Nem hiszem, hogy segíteni fog, Bolgár úr.
Ja.
Ők szeretnék,
bízunk
hogy
be.
Segítsen. Nem. Attól függ persze, hogy az emberek, ahogy előbb mondtam, hogy milyen mélyen fog beívódni ez a háború pszichózis, nem tudjuk, de én szerintem már ő rajta nem segít semmi. Ő rajta már egy valami segíteni, de a Kozma utcai börtönbe ő egyenesen menne, és akkor az talán megmenteni őt. És egy utolsó, az első betelefonál mondta, hogy a Klubrádió néha túlpörgeti ezeket a Zsolti bácsikat. Hát a Klubrádió kiegyensúlyos hírszolgáltató, én úgy gondolom. A túlpörgetés összödi beszédnél nem volt túlpörgetés?
Persze. Mondani. És hát ha Zsolti bácsi, mint fogalom bekerült a magyar politikai közbeszédbe, a parlamenttől kezdve mindenhova, akkor ezt nem lehetett nem is túlpörgetni, nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Erről beszélni kellett, mert önmagán túlmutató szimbólummá is vált. Hogy nincs meg a konkrét Zsolti bácsi, és lehet, hogy ez egy nagyon alaptalan feltételezés volt, hogy valaki van ott, hogy Zsolti-e vagy nem Zsolti, ezt nem tudjuk, de a maga, vagy az emögött lévő ügy, és az emögött lévő botránysorozat, az nagyon is valóságos volt.
Na de Bolgár úr, a Klubrádió kénytelen, muszáj, kötelező túlpörgetni a dolgokat, pont azért, mert olyan kevés információt ad ki a kormány, és minden titokban csinál, eltitkol, titkosít, hogy egyszerűen egy ellenzéki rádió mit tud csinálni, hogy ugrál a témákon, és próbáljuk így fölgöngyölíteni, mert találgatunk, mert ők semmit nem mondanak. És most már ott van például a Szőlő utca ügy, hogy a 1,5 milliárdétán, vagy 1,2-é árverezik az épületet.
Igen.
Úgy vannak tulajdonképpen, mint a rómaiak, ugye a Hannibál, hogy még a várost is fölshozzák. Tehát, hogy ne is maradjon, míg ír magja se neki. Közben nem ez lenne a megoldás, hanem ugyanúgy, mint a kegyelmi ügynél, hogy adjanak tiszta válaszokat a tiszta kérdésekre. De ezt nem csinálják. Köszönöm szépen, Bolgár úr.
Köszönöm én is, viszont hallásra. A telefonnál pedig Böjte Zita, aki a Gödi önkormányzaton dolgozott, de aztán távozott onnét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel üdvözlök minden kedves rádióhallgatót. Igen, én Böjte Zita vagyok, és jelenleg a Pest megyei 5-ös választókerületnek vagyok az országgyűlési képviselő jelöltje.
Melyik párt részéről?
A Jobbik támogatásával, most ezt kell tisztázni, hogy a Jobbik nagyon sok civil vett fel a pártba, és én azért csatlakoztam a Jobbikhoz, mert civilként kezdtem el 6 éve a Samsunggal foglalkozni, szóval ami körülötte forog, igaz, mindenféle mérések, meg amit tudjuk, itt mindenki tudta, hogy milyen szennyeződés van a talajba, a levegőbe, a vízbe, és akkor ez érdekelt, mert hát rákos lettem, és nem tudtam, hogy mitől, és úgy gondoltam, hogy akkor utána nézek, hogy hát mégis mitől, és az önkormányzatban dolgoztam 2 évig, ott már tudtam az önkormányzaton keresztül pályázatokat benyújtani, és úgy végezni a méréseket, és civilként nem igazán tudtam érvényesülni, mert bárhova mentem és mondtam, hogy itt vannak ezek a vizsgálatok, amik nem jók, és csináljunk valamit, mert az embereknek az életéről van szó, és egyszerűen senki nem hallgatott. Te ki vagy, mit szeretnél, jó, nem foglalkozunk veled. És ezért jutottam oda, hogy beléptem egy pártba, aki támogat, és azóta is dr. Brenner Koloman bevitte ezeket a vizsgálatokat, a vizsgálat eredményeit a parlamentbe. Ott szépen felmutatta, hogy hát hiába mondja mindenki, hogy nem létezik vizsgálat, meg minden vizsgálat jó, mert nálunk vannak azok a vizsgálatok, amiket én csináltam annak idején.
Ezeket a vizsgálatokat ön hogy, vagy kinek a segítségével, milyen eszközökkel csinálta? Tehát hogy indult el egyáltalán, kihez fordult, hogy mit vizsgáljunk, hogy vizsgáljunk, mennyire megbízhatóak ezek?
Igen, mivel hogy az önkormányzatban dolgoztam 2022-2024 között, 2023-ban végeztünk, hát mondom, hogy pályázatot írtunk ki, és akkor Pest megye adott rá pénzt, és mértük a zajmérést, végeztük pontosan, szóval nem én személyesen, mert hát azért nekem nincsen ilyen eszközöm, céggel megbízott cég végezte, és egy éven keresztül végezték ezeket a méréseket. Most ezek a mérések le vannak bontva így 3 hónapos szakaszban, és van úgy, hogy igaz, megtudtuk az első mérés után, hogy hol kell még rátenni, vagy hol kell simítani a dolgokon, hogy egy megfelelő mérést kapjunk. Normálisan mi 1,5 évre szerződtettük le ezt a céget, és mondták, hogy hát azért vannak olyan zajok, amit kell egy kicsit finomítani, mert még a méhecskének is a zaját leszűrte, szóval annyira precíz készüléke volt annak a tégnek, hogy mondták, hogy azért nézzük meg, hogy milyen zaj honnan jön és mit jelent ez. Na most a nyári időszakban, igaz, amikor sokkal hamarabb felmelegednek a gépek, meg többet kell hűteni, meg többet működnek a ventilátorok, ott volt, hogy 90 napban, például 76 napon volt túlépés a határértékek felül.
Igen, tehát a zajszennyezés is szennyezés nyilvánvalóan, de ugye a Gödi Samsung gyárral kapcsolatban olyan panaszok is felvetődtek, hogy hát nem csak zajszennyezés van, ami nem, a környéken élőknek nagyon súlyos, hanem víz- és levegőszennyezés, talajszennyezés is.
Így igaz. Ez meg volt ez a zajmérés, ami idegrendszer, károsodás, jó. Akkor 2022-ben 3 kútból vettek mintát, ez egy egyesület, akivel én nagyon jóba vagyok, és folyamatosan cseréljük az adatokat. 3 kútból vettek mintát, és kimutatta az NMP oldószer részét, valami anyag benne, és az volt, hogy a túlépési határérték, amit normálisan megvan, 2 mikrogram per liter, ez a határérték, és ennek az eredménye 12,4 és 17,8 között mikrogram per liter volt. Úgyhogy mértek akkor is a vízben, ez ráadásul kútból vettek mintát 3 különböző helyről. Úgyhogy ennek is a papírja itt vannak előttem, most én papírról beszélek, hogy minden bármit, amit szeretnének, én be tudok küldeni, és ezt alá tudom támasztani, szóval nem csak beszélünk, mert létezik, de érdekes dolog, hogy minden eltűnik. Szóval bármit viszünk, bármit csinálunk, én annak idején ott dolgoztam az önkormányzatban, utána megmondták, hogy nem is léteznek ilyen mérések.
És hát akkor, amikor az önkormányzatnál dolgozott, akkor bemutatta valakinek ezeket a méréseket?
Természetesen. Hát ezzel csináltunk nagyon sok fórumot. Gödön, Fóton, több fórum volt, az önkormányzat is tudott róla. Az én főnököm, hát normálisan ez a Göd fejlődéséért közalapítványa volt, ami a polgármesteri hivatalnak az alapítványa. Szóval mindenki tudott mindent. Csak az volt, hogy ezek a mérések 2022-2023 között voltak. 2024-ben jött a választás. És hát az új kormány, vagy az új vezetőség úgy döntött, hogy az én munkahelyemet megszüntetik. Na most kérdezem én, hogy hol létezik egy olyan, bárhol, hogy egy ügyintézőnek a munkahelyét megszüntetik. Mert ügyintézőre van szükség. Szóval ez eleve arra ment ki, hogy hát én nem voltam megfelelő ennek a csapatnak, pedig akkor még nem voltam semmilyen párttag, sehova nem tartoztam, és azért mondtam, hogy hát civilként én nem tudok érvényesülni. És bármit mondtam, vagy bármit csináltam, az emberek úgy álltak hozzá, hát te ki vagy? Hát te mit jelképezel? Hát hiába mondtam, Fótra például akartak hozni 4000 tonna rákkeltő anyagot, amit mondtam, hogy hát én azt nem fogom engedni, hogy ide érjenek, ide hozzák, és azt sikerült megállítani a polgármester úrral, megbeszéltük, hogy az milyen anyag, mondta, ha én adok bizonyítékot erre, hogy ez így van, akkor ő nem engedi, hogy ott legyen tárolva. Ami meg is történt. Úgyhogy, de az emberek annyira nem hiszik már, mert azt mondták, hogy hát tőled ezt hallom, a másiktól azt hallom. Most volt az aláírásgyűjtés, nagyon sokat voltam kint Gödön, rengeteg ember panaszkodik rákra. Itt a környékemen nagyon sok rákos ember van. Megnéztem a statisztikát, és itt Göd meg környéken van a legtöbb légúti megbetegedés. Szóval az országhoz képest itt van a legnagyobb arányban, és...
Tényleg ezt kimutatják statisztikák, hogy ezen a környéken mennyi arányosan lakosság, arányosan a légúti megbetegedés, és igen, ez össze van hasonlítva más területekkel, tényleg?
Igen, én megbeszéltem egy hölgyel, aki a Samsungba végezte a munkásokon a vér meg a vizelet mintáknak az ellenőrzését, és azt mondta, hogy mindenkinek nagyon magas fém jelentkezett ugyanúgy a vérbe, mint a vizeletbe, és azt mondta, hogy ő nem bírta már idegileg, és azt hiszem 2 vagy 3 hónap után el kellett menjen onnan, mert azt mondta, hogy nem volt szabad elmondani a munkásoknak, hogy mi történik. És ott a munkások úgy mennek dolgozni, hogy a munkaszerződésbe az van beleírva, hogy szakmai megbetegedés előfordulhat. Na most ezt, ha ők aláírták, ezzel aláírták azt, hogy ha rákos lesz-e, meghalsz, te dolgod, mert te aláírtad.
Igen. A miniszterelnök egy tévénnyilatkozatban 2 nappal ezelőtt azt mondta, hogy ezzel a Samsunggal kapcsolatban az a helyzet, hogy a gyáron kívül semmiféle szennyeződés nem történt. Tehát az emberek egészsége nem forog veszélyben.
Igen. Most amikor én tartottam egy fórumot itt Fóton, pont ez volt, hogy a katasztrófa védelem kijött, és akkor megkérdeztem, hogy ez a por, amit ide akarnak hozni, ez a 4000 tonna fekete por, nem is tudták akkor, hogy mi, csak mondták, hogy valami fekete por, de hát utána kiderült, hogy a mangán, meg a kobaltnak valami keveréke, és hát ez rákkeltő hatású.
Ez volt az, ami évekkel ezelőtt rátelepedett a gyár tetejére is, és felülről, vagy műhold felvételekről is látszott, hogy fekete por borítja a Samsung gyárat.
Igen, de hát mai napig is panaszkodnak a lakók, hogy por látszik mindenhol, úgyhogy ez benne van a levegőben, meg ott tényleg lehet látni. És a lényeg az volt, hogy akkor beszéltem a katasztrófavédelemes illetővel, aki ki volt jelölve, hogy képviselje őket azon a fórumon, és azt mondta, hogy 168 méterre tár ez a por. És akkor mondtam, hogy ne nevettessük egymást, hát azért egy 5 éves gyerek lehet, hogy elhiszi, de még ő sem, mert azért mindig halljuk, hogy a sivatagi por idején.
Így van, a Szaharából idáig tud jönni a por, akkor ez csak 168 méterre megy el.
Így igaz, és akkor mondtam, hogy miért onnan már útlevelet fog kérni a por, vagy hogy. Szóval tényleg nevetséges, és tényleg ennyire butának hisznek, és mondtam, hogy nem fogjuk elhinni, mert ez nem így, nem igaz. Meg hát azért a gyáron is azt mondták, hogy ez egy zárt rendszer. Most ha zárt rendszer, egyértelmű, hogy annak nem lenne szabad kijönni a levegőbe, a talajba, sehol nem lehetne észrevenni ezt a port, vagy semmit. Igen. És benti munkások mondták, hogy tulajdonképpen nagyon sok a külföldi munkás, most az arány az több mint fele külföldi, és nagyon kevés a magyar, és azt mondták, hogy a külföldiek azt csinálják, ha egy ilyen zsák, mely ilyen 800 meg 1000 kiló között van egy ilyen zsák, lesik a targoncáról, kiukad, akkor szépen visszateszik, és ami por ott van a földön, slagga szépen lemossák, az bemegy a csatornába, úgyhogy mehet a Dunába, mehet a talajba, tök mindegy nekik, mert őket nem érdekli. Uh-huh. És ezért van az, hogy ott, amikor bemegy az ember, ott Korea van. azt kell csinálni, amit ők mondanak.
Annyit mondjon meg, még legyen szíves, hogy azt mondja, hogy találkozik ott különböző fórumokon, gyűléseken emberekkel, és sok beteg, rákos emberrel. Azok, akik nem betegedtek meg, azok valahogy terelik ezt a problémát? Nem akarnak róla hallani, tudni? Inkább, hát ha nem is homokba dugják, pláne nem porba a fejüket, de valahogy elfordulnak az egésztől, mert őket nem érinti, hát akkor talán ez mégsem olyan súlyos, vagy egyre inkább kezdi őket is foglalkoztatni.
Megmondom őszintén, mivel hogy aláírásgyűjtés volt most az indulásom miatt, nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy nem létezik semmi. Nagyon kevés volt egy-két ember, aki tényleg azt mondta, hogy én milyen párti vagyok, tök mindegy, és azt mondta, hogy hát a tévében azt mondták, hogy minden rendben, ők azt hisznek. Én megmutattam, mert minden egyes alkalommal kivittem magammal az eredményeket, hogy azért az embereknek mutassam meg, hogy nem hasból beszélek, hanem tényleg vannak vizsgálatok, és meg tudtam győzni őket is, de hát akkor miért mondják a tévében? Hát mondom, a tévében azt mondanak, amit akarnak, de mondom, ez itt van, le van írva, bárhol meg lehet nézni, átküldöm bárkinek e-mailbe, utána lehet nézni. Ezek tényleg több millió forintos vizsgálatok. Ezt nem én találtam ki, le van pecsételve, rajta van a cég, aki végezte, és mondom, ez csak azért van, hogy az emberek tudják, hogy mivel állnak szembe.
Mivel?
Mert tényleg a rákos beteg, és mondom azt, hogy minden második kutyát el kell altatni, mert daganatos beteg, az egy kicsit durva.
Még valamit ugye mondta az elején, hogy a Jobbik képviselő jelöltje, sikerült összegyűjteni önnek az ajánlásokat, meg a pártnak?
Igen, igen, le is adtunk, úgyhogy én ilyen 800 körüli aláírást gyűjtöttem össze, és le is adtam. Én inkább azért voltam egész az utolsó pillanatig kint, mert azt gondolom, hogy az emberek még utolsó pillanatban is kell tudják, hogy miről van szó, úgyhogy most már fogok kampányolni, és meghallgatni az embereknek a véleményét, mert én azt látom, hogy elindult valami.
Köszönöm szépen Böjte Zitának, aki a Gödi önkormányzatnál dolgozott, és ezek szerint több vizsgálatot is végeztetett arról, hogy milyen szennyeződés jön ki a Samsung akkumulátorgyárából. Minden jót, viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Háló, jó estét kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár úr, Vártna János vagyok, és a hallgatókat is szeretettem.
Igen, parancsoljon, főorvos úr, hallgatom.
És Nyílő kórházról, illetve az ottani helyzetről beszélnék, aminek az érdekessége tulajdonképpen nem csak a Nyílő Gyula kórházról szól, hanem arról, hogy a hazai vezetői kiválasztási rendszerben a szakmai kérdéseknek mintha nem nagyon lenne szerepe. Ami azt jelenti, hogy a kormány, amelyik ugye tulajdonosa, az állam, amelyik tulajdonosa és működtetője a magyarországi egészségügyi rendszer egy jelentős részének, annak pontosan tudnia kéne, hogy mikor, melyik intézményben, hogyan működik a munka, ugyanúgy, mint ahogy egy repülőgép pilótájának is ott vannak az óra előtt a műszerek, és neki folyamatosan tudnia kell, hogy egy gép melyik része éppen hogyan működik. Erre ilyen szakmai intézetek, egyesületek, kamarák szolgálnának, ahol szakemberek elemzik folyamatosan az adatokat, és jelzik a működtetőnek, legyen az a kormány, vagy legyen az egy magáncég, hogy figyeljetek, nálatok ez a probléma, az a probléma, ezt kéne javítani, azt kéne javítani. Tehát ez, hogy most egy utolsó pillanatban feláll egy vizsgáló bizottság, ami majd valamit valaminek az alapján ki fog találni, ez egy ilyen utánlövés a kormánynak és az okfőnek, már most is pontosan tudnia kéne, hogy a szakmai munka ott hogyan folyik. Miközben nem a szakmai munkáról van szó, amit főleg azok az orvosok végeznek, akik most felmondanak, vagy távoznak onnan. Tehát az orvosok végzik a szakmai munkát, és a vezetés irányítás az ezzel kapcsolatban lévő, de egy másik tevékenység, és ebben, hogy ezt ki tudja jól csinálni egy ilyen specializált intézményben, mint a Nyírő, ebben a helyi szakmai közösségnek is kéne, hogy szerepe legyen, meg azoknak a szakmai fórumoknak, mint a szakmai kollégium, annak a szakmai tagozatai, amelyek hát itt ebben az országban azért mégiscsak tudnak valamit arról, hogy hogyan folyik az orvosi ellátás.
Igen, hát az, hogy most már hetek óta tudunk róla, már korábban is voltak hírek, de hetek óta konkrétan tudunk róla, hogy hány orvos helyezte kilátásba a távozását a tarthatatlan vezetési stílus és módszerek miatt. Ez már önmagában azt jelzi, hogy az a fajta munka, amit a főigazgatótól elvártak, valamiért nem működik. Hát vagy ő a hibás, vagy azok az orvosok, akik alatta dolgoznak, de valami nagyon nincs rendben, valami nagyon szokatlan és rendellenes. Hogy ezt nem lehetett néhány, hát nem mondom, hogy nap, de akár néhány nap alatt is, de néhány hét alatt kivizsgálni, mint ahogy azt se el tudom elképzelni, hogy ne lett volna erről tudomása ennek a bizonyos országos kórházi főigazgatóságnak, hiszen biztos, hogy mentek oda orvosok panaszt tenni, vagy telefonálni, hogy ez így tűrhetetlen, ez nem maradhat így. Ideálni, hogy jaj, hát akkor most ezt a vizsgáló bizottságot felállítjuk, ezzel csak időt húznak, nem?
Abszolút. Na most ugye lehet volna egy technikai lehetősége az okfőnek, amivel meg lehetett volna talán kellő tárgyalások alapján akadályozni az orvosok ilyen hirtelen, nem túl hirtelen, de hát mégis gyors távozását, hogy felfüggesztik az igazgatót a vizsgálat idejére. Ez egy általánosan bevett gyakorlat, hogyha valamilyen gyanú felmerül, aminek a vége vagy az, hogy azt mondják, hogy jaj, de jól igazgattál, vagy az, hogy öcsi, ezt most hagyd abba, de arra az időre, amíg ez ki nem derül, addig felfüggesztik a tevékenységét, ideiglenesen sem megbíznak valakit azzal, hogy addig irányítsa az intézményt. Nagy Isten, az se baj, hogyha az illető szakmailag ért az intézményben zajló munkához. Szóval meg lehetett volna oldani, és inkább azt látom, ezt a makacságot, hogy az ki van zárva, hogy az okfő tévedjen. Az okfő, akit kinevezett, az biztos jó, és biztos, hogy a vizsgát is azt fogja kimutatni, hogy itt mindenki hibás, kivéve az igazgató.
Hát ez egész elképesztő lenne, de valami hasonló történt a Szőlő utcában is, az ugyan nem egészségügyi intézmény, de végül is a szociális főigazgatósághoz tartozott, tehát bizonyos szempontból most már büntetés végrehajtás lett belőle, de az volt a végeredmény, hogy hát ha rosszul működött, akkor inkább az egész intézményt eltöröljük, nehogy ez történjen a Nyírógyulával, hogy azt is bezárják.
És nem szívesen utalok arra, de mégiscsak muszáj, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, hiszen hallottunk helyek közel más kórházakról is, ahol például a sürgősségi osztályról távoztak el a szakorvosok, akik szintén hasonló vezetési problémákra, stílusbeli problémákra hivatkoztak. Tehát valószínű, hogy...
És a főigazgató maradt?
Az bizony maradt, igen, mert egy megbízható és fontos ember, és ez azt jelenti, hogy a szakmai tevékenység fölötti minőségellenőrzés az eltűnt. Adatok ugyan tömegével érkeznek a NEAC-hoz is, meg a felhőbe is, ebbe a ESZT-be is, amiknek az elemzése nem lenne lehetetlen, ha valaki akarná csinálni. Tehát magyarán az a vezetői felelősség, ami az okfő szintjén van, ami arról szól, hogy tudnia kellene, hogy az alátartozó általa irányított intézményekben hogyan és milyen munka folyik, hogy vannak megelégedve vele a betegek, hogy vannak megelégedve az ott dolgozók, orvosok is, ápolók is, mindenki. Hát ez minthogyha egy kicsit hiányozna.
Mi lesz ön szerint a megoldás? Hát hogy tud működni egy ilyen kórház ennyi orvos nélkül egyik pillanatra a másikra? Nyilván pótolni se lehet őket, ráadásul az egész szakma olyan állapotban van, hogy hiányoznak az orvosok. Tehát ha itt nincs, akkor máshol se nagyon van, hogy na most akkor gyorsan jöjjenek ide.
Igen, ez az átvezénylési lehetőség, ami ugye ezzel a szolgálati jogviszonyhoz kötődik, ami önmagában is egy abszurd dolog, mert az orvosi foglalkozás egy olyan értelmiségi foglalkozás, amit azért nem kéne a szolgálati jogviszonyba belecsomagolni, ami kizárólag azért történt, hogy ilyen parancsuralmi technikákkal lehessen szükség esetén ide-oda irányítani orvosokat. De ahogy ezt ön is mondta, a jelenlegi orvoshiány mellett még Budapesten is nagyon kérdéses, hogy ez jelente megoldást, és tudjuk jól, hogy a vidéki kis kórházakban is zártak be szakmai osztályok, mert nem csak, hogy helyben nem volt orvos, de átirányítással sem nagyon volt ez pótolható, és van ilyen szülészetben, sebészetben, rendelőben, kórházban, tehát ez egy egyre gyakoribb jelenség, még akkor is, ha ezt eddig még senki nem kötötte egy csokorba, talán majd a választási kampányban még ez is előkerül. De én azt csinálnám, amit nem fogok csinálni, mert hál' Istennek nem én vagyok az okfőnek az igazgatója, hogy meghívnám egy tejára, egy kávéra azokat az orvosokat, akik távozni akarnak, és megpróbálnék velük egy ideiglenes kompromisszumra jutni. Ugye a felmondási idejük az ma kezdődik, nem tudom, hogy kinek mennyi ideig tart a felmondási ideje, sok mindentől függ, de pillanatilag még ott vannak. Tehát van egy kis idő, és ezt az okfő is pontosan tudja, ameddig az ellátás még folyamatos marad, és ameddig egy kompromisszumra lehetne jutni. A kompromisszumban nem nagyon tudok mást képzelni, mint hogy lecserélik a főigazgatót, hiszen az nem valószínű, hogy tizen sok értelmes, okos, orvos ember az abszolút hülyeségeket beszélt volna, amikor azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább.
Hát igen, végül is egy országban is a választásokon, ha választók úgy döntenek, lecserélik a miniszterelnököt, lehet, hogy ő sérelmezi, de hát valamit igen. Ezek szerint nem jól csinált, végül is egy kórházban is, ha az ott dolgozók jelentős része úgy érzi, hogy alkalmatlan, annyira, hogy vagy ő megy, vagy ők mennek, hát akkor egyetlen megoldás látszik, hogy le kell cserélni.
Igen. Hát ezt hívják a sakban vezéráldozat.
Igen. Köszönöm szépen, doktor úr, minden jót, viszont hallásra. Közben egy hallgatónk Viberen azt írta, azzal kapcsolatban, hogy nem látni még Tisza plakátokat, hogy a 16. kerületben most kezdik kitenni a Tisza plakátokat, szerinte máshol is. Hát lehet, hogy így van, én is úgy gondoltam, hogy talán ez lehet, hogy egy kicsit tudatos kivárás volt, hogy először menjen csak a Fidesz, meg a DK, aztán egy kis várakozás után jöjjön a Tisza, de enélkül azért a mai világban nehéz. Nem azt mondom, hogy nem lehet nyerni, csak azt mondom, hogy az emberek elkezdenének gondolkodni, meg töprengeni, hogy mi a fene van e mögött, hogy nincsen Tiszás, lehet, hogy nem is indul a Tisza, úgyhogy ezt az esélyt nem kell megadni, hogy valamiféle rémhír kapjon lábra ezzel kapcsolatban. Szóval állítólag elkezdték. Halló, jó estét kívánok!
Halló, én vagyok vonalban?
Igen, parancsoljon, uram. Igen.
Üdvözlöm a hallgatókat is. Bárász Péter vagyok. Én nem ukránból vagyok szakértő, hanem belaruszból.
Igen, mert emlékszem, műfordító, jól emlékszem?
Úgy van. Belarusz műfordító vagyok, de már ukrán műfordító is vagyok, mert Putyin és a történelem rákényszerített, hogy ukránból is fordítsak.
Hát igen.
És pontosan ezért telefonálok, mert tudok ukránul. És vettem azt a fáradtságot, hogy meghallgattam egy körülbelül 2,5 perces Zelenszky mondatot, aminek a lényege, a vége az úgy hangzik, hogy megmondjuk fegyveres erőinknek, a srácainknak, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön. Hát egyrészt ez teljesen egyértelmű telefon, és nem pedig személyes.
Nem, hogy keressék föl őt, és igen, hanem hívják föl.
Azért egy picikét, ha szeretnénk paranoiások lenni, akkor lehet ezt egy kicsit fenyegetésként értékelni, de azért ez nem egy életveszélyes fenyegetés. Meghallgattam, végighallgattam legalább 10-szer, 15-ször az egész szöveget. Ennyi a szöveg. Uh-huh. Nekem az a bajom, hogy valamiért senki se vette magának a fáradtságot, hogy hallgassuk meg azt az eredetit. Hát nem én vagyok az egyetlen ukránul tudó ember egész Európában, mert már Európa is föl van háborodva.
Igen. Igen, de azért hát miután abszolút szokatlan azért a nagy politikában, pláne a diplomáciában, mégiscsak van egy olyan sugallata az egésznek, hogyha ha Orbán így beszél, ha Orbán állandóan fenyeget minket, akkor tudok én szólni a katonáinknak, hogy hívják őt föl, megadom a címet, hát a címet vagy a telefonszámot végül is ebből a szempontból mindegy, de
hívják.
Igen, elérhetőség, így pontos, igen. Elérhetőségét, igen. És beszélgessenek el vele a nyelvükön, már pedig egy katona nyilván keményebb nyelven beszél, valószínűleg ezt akarta sugallni ezzel.
Bolgár úr, mi egy időben voltunk gyerekek, de valahogy úgy történt a dolog, hogy nem verekedtünk egymással. De külön-külön verekedtünk. És minden verekedésünk úgy kezdődött, hogy ő visszaütött.
Ez így van, igen. Ez így van, minden esetre jobb lett volna ezt elkerülni, akárhogy mondta. Szóval valahogy ilyenkor az okosabb enged, szokták mondani a gyerekeknek, hogy okos enged, szamár szenved, nem kell mindig visszaütni, ugye? És az ember azt hinné, hogy ennyi szörnyű tapasztalat után, egy ilyen 4 év után az ukrán elnök ezeket a szóbeli és egyéb fenyegetéseket már könnyebben tudja kezelni és lenyelni, hiszen van neki sokkal súlyosabb gondja is ennél, de lehet, hogy éppen itt jön ki belőle az a rengeteg feszültség.
Hát ugye, hogyha csak a magyar kapcsolatokról beszélünk, és elfelejtjük a februári amerikai látogatását, akkor azért azt tudomásul kell venni, hogy Magyarország miniszterelnökétől és külügyminiszterétől annyit kapott az utóbbi időben, és mind lenyelte, mert okosabb enged. Most egy picit elfogyott a cérna.
Igen. Az a baj, hogy mindezt 5 héttel a magyar választások előtt tette, és így szépen ráadásul összekapcsolva ezzel a közel-keleti háborúval, a hormuzi szoros lezárásával, az üzemanyagárak elszabadulásával, az egész olyan, mintha mindet Orbán Viktor rendezné, hát kérem szépen, fölszaladnak a benzinárak, dízelárak, az oroszok nem tudják eljuttatni a drága, olcsó. Szóval a nekünk olyan drága, de mégis csak olcsóban számított orosz olajat ide, és akkor miért nem tudják, mert Zelenszky akadékoskodik, pedig nem is úgy van az, menne az a csővezeték, nincs azzal semmi baj, mi jobban tudjuk. Szóval mintha minden a kezére játszana, a kérdés, hogy a magyar társadalmat mennyire lehet ezzel megbolondítani.
Hát egyelőre bizony úgy néz ki, hogy az ág is bennünket húz. Én csak abban tudok bízni, hogy van még elég időnk. Április 12-én Budapesten leszek. Ez nagyon régóta el van határozva, mert nem merem a szavazatomat a külképviseletre bízni.
Annyit mondjon meg nekem, mert ugye...
Élek, ahol a külképviselet is olyan, amilyen.
Annyit mondjon meg nek, de ön is élt ezek szerint már az egypártrendszerben. Én is éltem. Végül is fel lehetett nőni, dolgozni is lehetett. Az ember még alkalmanként jól is tudta magát érezni. Túléltük, de milyen Bielorusban? Mert hát mondjuk itt a rossz forgatókönyv, vagy a szomorúnak látszó forgatókönyv, ha Orbán megint nyer, akkor egyértelműen elviszi Belarus irányba ezt a Magyarországot, és akkor most ugye Európai Unión belül, vagy periférián, vagy abból akár kilépve, Belarusban is van élet, nem?
Két válasz van rám. Az egyik az, hogy én most a kocsiból beszélek, szabadlábon vagyok.
Na, ez már megnyugtató.
A hallgatók értik.
Igen.
Amikor körülbelül egy olyan 10 éve, vagy 10-12 éve készült velem az ÉS-ben egy interjú, mint műfordítóval, akkor én azt találtam mondani, hogy az én számomra már akkor, tehát ez 14-15 lehetett. Már akkor azt mondtam, hogy az én számomra Belarus élhetőbb, mint Magyarország. Most nem magyarázom meg, mert nincs rá időnk, mindjárt vége a műsoridejének. Azóta sokkal rosszabb lett a helyzet itt is, és ott is. Április 12-én föl fog cserélődni ez a két szó. Az itt, az Budapest lesz, és az ott lesz Belarus, mert akkor ott fogok tartózkodni. Borzasztó, szörnyű, egyfolytában hát itt élünk nem a tűz közelében, hanem a tűzben, jóformán benne. Tűz mellett úgy, hogy melegszünk, csak ez a meleg, ez valamilyen kicsikét kellemetlen meleg. Kettő meleg között, mert az ukrán háború is itt folyik a szomszédban, de én Belarusról mindig azt szoktam mondani, és a hozzám hasonlóan gondolkodok, azt mondják, hogy kérem szépen, Belarusban háború van. Ezt úgy hívják, hogy polgárháború, egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa polgárháború. Tudnék, az egyik harcoló fél állik föl van fegyverkezve, bocsánat, a másik pedig hát fehér ruhákban virágokat hord.
Hát igen. Az ember sokáig azt hitte, kicsit naívan, amikor voltak ezek a sorozatos és hosszú ideig tartó tüntetések, hogy egyszer csak mégis győz a polgárok lelkesedése, elszántsága, bátorsága, visszaretten a hatalom, és aztán győzött a rideg valóság.
Ehhez ukránoknak kellett volna lennünk, hogy győzhessen, de hogy mennyire tudott volna győzni, hát azt sajnos...
Oroszország árnyékában, hát ezt megláttuk, igen.
Nem, Oroszországnak nem árnyékában vagyunk. Engem gyakran kérdeznek, hogy Putyin miért nem támadja meg Belaruszt.
Mert ott van.
Nem érdemes, el van foglalva.
Igen. Hát, akkor végül is tudjuk, hogy merre van előre, hátra.
Merre van hátra, igen. Nem tudom, milyen színű a paradicsom, de ez hátrafelé van. Nagyon erősen hátrafelé.
Igen. Örülök, hogy betelefonált, azért legalább ennyire maradjon szabadon. Autóban, meg hazajövetelben, meg... Hát tűz közelében azért ne menjen túl közel hozzá, jó?
Szoktam vigyázni magamra, de sose lehet ám tudni, hogy mikor lépi át az ember azt a határt, amire aztán majd a hatalom azt mondja, hogy na most ez már túl sok. Amikor megjelent az első műfordítási könyvem 13-ban, akkor utána nem hivatott a KGB, hanem fölkeresett, és mondta, hogy hát azért máskor vigyázzál már, hogy kit fogsz fordítani.
Tényleg?
Én azóta is ugyanazt a szerzőt fordítom. Uh-huh. Úgy hívják, hogy Gyula Gyimét nyakjájáú.
És azóta nem keresték föl?
Viszonylag rendszeres, de egyre ritkább a kapcsolat. Azért, mert...
Nem félnek öntől, ahhoz, nem?
Komolyan foglalkozzanak velem, túl kicsi fiú vagyok. Először is 76 vagyok.
Igen.
Ami már nem tudok én annyira...
Nem fog belépni a KISZ-be.
Igen. Kilépni meg már rég sikerült.
Igen. Hát akkor jó egészséget kívánok, és remélem sikerül április 12-én leadni a szavazatát arra, akire gondolja.
Hát arra fogom leadni. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Leocki Miriam, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.